Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom, második rész, elsőtől a 12. versig. Amikor Jézus megszületett a judeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttük, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Az ünnep előtti napokban sok érdekes megjegyzést dobnak fel a közösségi médiában, és így bukkant két ilyen karácsonyra hangoló mondásra egyik gyermekünk az Instagramon: nyakunkon a karácsony, pedig a szívünkben lenne a helye. A másik: egy dolgot ne felejts, nem az ANT-hez érkezik, hanem a karácsony. És valahogy szerintem mindannyiunknak a tapasztalata, hogy a családlátogatás, főzés, vásárlás, takarításban nagyon tudatosan figyelnünk kell arra, hogy ne elrohanjon mellettünk, vagy ne mi rohanjunk el az ünnep mellett, hanem megérkezhessünk, és mindezt az ajándékot, amit Isten előre elkészített nekünk ebben a félretett időben, hogy az ő testet öltött szeretetének először vagy újra a valóságára rácsodálkozhassunk. Ehhez tudatos figyelem kell. Mai igeszakaszunk erre hív, újra rácsodálkozásra, arra, hogy Isten fia a földre jött, Isten szeretetet testet öltött, és minden akadályt legyőző, örömteli imádatra hív bennünket a napkeleti bölcseknek az útja. Így kövessük most végig, hogy milyen utat jártak be, milyen akadályokkal kellett ezen az úton szembesülniük, illetve aztán hogyan hódoltak ezek a bölcsek a megtalált messiás előtt. Tehát milyen utat kellett megtenniük a messiással való találkozásra. Az ige szakaszunkban azt olvassuk, csak ennyit olvassunk, hogy és megérkeztek Jeruzsálembe a bölcsek. Nem találjuk az előzményeket, csak ezt az eredményt, amikor már odaértek. Az evangélista napkeleti bölcseknek hívja őket, és az írás magyarázóknak eltér a véleménye, álláspontja azzal kapcsolatban, hogy honnan is jöhettek. Mi volt az a hely pontosan földrajzilag, ahonnan elindultak? Egyesek azt mondják, hogy tulajdonképpen ez a Jordántól keletre eső terület egészen Mezopotámiáig, és az is, hogy milyen ajándékokat hoztak, mirhát meg tömjént, azt ezt támasztja alá, illetve aranyban gazdag lelőhely volt. Tehát ez a nabateus arabok földje, az arábiai félsziget északi része. Aztán mások meg azt mondják, hogy annyira elterjedt volt már akkoriban ez a napkeleti bölcsnek, a bölcseknek a szóhasználat, hogy nem lehet pontosan tudni, hogy ez vajon az kiindulás vagy elindulási terület, az Babilónia, vagy Perzsia, vagy Arábia, vagy éppen Egyiptom, ezek csak találgatások. De egy gondolatkísérletbe kezdtem, amik csak ilyen nagyon elnagyolt átfuttatása annak, hogy vajon mekkora utat tehettek meg AB variáns szerint Google térkép segítségével. Hogyha az A variáns nézzük, miszerint az arab félsziget északi részéről jöttek, és mondjuk a mai Bagdad területéről indultak, akkor ez gyalogos megtett útként több mint 1000 kilométerre jön ki. És hogyha azt vesszük, hogy ilyen nagyon erőltetett menetben napi 10 órát mentek, ami azért egy erős túlzás, tevékkel meg mindennel, meg nem olyan kiépített útszakaszon, na hát akkor 22 napról beszélünk, ez ilyen nagyon alsó kategóriás hangon. Hogyha a másik gondolatmenetben játszunk egy kicsit, hogy Egyiptomból érkeztek, nem vezettem végig, hogy Perzsia meg Babilon, tehát csak ezt a kettőt. Egyiptomból, mondjuk Kairóból. A Google Maps szerint ez kb. 800 kilométer, erőltetett napi 10 órás sétával, 16 nap. Arra jó ez a nagyjából való gondolatfuttatás, kicsit ilyen gondolati játék azzal, hogy honnan jöttek, és mekkora az út, hogy azt megállapítsuk, hogy ez nem gyalogtúra. Tehát az az út, amit a bölcsek bejártak, az áldozatot követelő, viszont tagságokkal valószínű teli út lehetett. És mi általában azt gondolom, hogy sokan vagyunk úgy azzal, hogy szeretnénk az utakat megspórolni. Térjünk a lényegre, érkezzünk meg, ne vesztegessük feleslegesen az időnket, fő a hatékonyság. Minél gyorsabban, nem véletlenül vannak repülőgépeink, hiszen minél gyorsabban odaérünk valahová, annál több az idő más hasznos dologra. Sőt, a 21. századi modern ember szinte percenként kap digitális impulzust, hogy lapozz tovább, itt nem történik semmi. Izgalmas, kattintsál tovább, ott, oda, ahol végre izgalmas dolgok történnek. Pedig olyan érdekes, hogy újra és újra rá kell jönnünk arra, hogy a lényeges dolgokba nem becseppenünk, hanem megérkezünk. És odáig út vezet. Út, ami időt, energiát és sok-sok mindent követel tőlünk. És nagyon különleges ebben a történetben látni, hogy Isten már ezt az utat is eszközként használja arra, hogy közelebb vonja magához azokat, akik úton járnak. Hogyan kerültek közelebb Istenhez a bejárt útjukon ezek a bölcsek? Az ókori kelet általános hiedelme az volt, hogy amikor feltűnik egy csillag az égen, akkor valami nagyon jelentős történelmi esemény fog bekövetkezni, illetve egy jelentős történelmet meghatározó személy születése történik vagy zajlik. A napkeleti bölcsek pedig koruknak olyan elismert tudósai voltak, akik egyszerre voltak papok, bölcsek, csillagászok, tudósok. És a keleti misztérium vallásokban a papok és a bölcsek a csillagok mozgása szerint határozták meg az emberi sorsot, az emberi élet útját. Hitük szerint az ember életét megmásíthatatlan végzet igazgatja. Ezen az úton mégis hogyan kerülhetnek közelebb Istenhez? Nagyon különleges, hogy Isten a természet ismeretéből elvezeti őket a természet Istenének az ismeretéhez. Tehát a természet ismeretéből vezeti el őket a természet Istenének az ismeretére. Akik meg voltak arról győződve, hogy a csillagok a végzet, a megmásíthatatlan végzet eszközei, hogy ők megértsék a sorsukat, Isten, mint egy ilyen kis mécseseket fogja meg ezeket a csillagokat. Egyébként nem véletlenül van a teremtés úgy leírva, hogy Isten, amikor a csillagokat megteremti, mint lámpásokat helyezi a csillagokat az égre. Csak eszközök a mindenható világot létrehozó, egy szavával megalkotó Istennek a kezében a csillag, csak eszköz. Isten így lép be a napkeleti bölcseknek az életébe. És azért meg kell említenünk, hogy ennek a fényében koránt sem arról van szó, hogy Isten bólint az asztrológiára, meg a csillagjóslásra, sőt, felülírja. Azt mondja, hogy én vagyok az Úr, én vagyok a hatalmas Isten, aki úgy mozgatom tetszésem szerint a csillagokat, ahogy az én üdv tervem szempontjából az fontos. És így válik ez a megtett út a bizonyságok útjává. Isten munkája által ő jelenti ki ezen az úton önmagát. Önmagából akar megismertetni. Ezeken a viszontagságos utakon felül akarja írni azokat, mint a napkeleti bölcseknek ilyen nagyon biztos elképzeléseik voltak. És Isten belelép, és felülírja. Bárcsak mi is ilyen engedelmesen bele tudnánk ebbe simulni, mint ahogy a napkeleti bölcsek engedték, hogy Isten elvezesse őket az ő ismeretére. Az imádásig megtett út azonban nem csak a távolság leküzdéséről szólt, hanem arról is, hogy akadályokkal találkoztak ezen az úton. Amikor megérkeznek Jeruzsálembe, azt gondolhatták, hogy célba értek. Hiszen megérkeznek a fővárosba, minden jelentős dolog itt történik, Dávid városa, királyok városa. Teljesen természetesnek gondolhatták azt, hogy zeng a város utcája attól, hogy új király születik, a várva várt messiás megérkezik, mindenki tudja születésének helyét, idejét, részleteit. Hiszen már az egész ókori keletet szinte bejárta a hír, hogy Júdeába olyan fejedelem fog támadni, akinek az uralkodása hatással lesz az egész világra. Gondoskodtak erről a fogságból hazatért zsidók, meg a szétszorratásban élők, hogy a nagy nyomorúság után ott, ahol élnek, minél több helyen mondják el hitüket, beszéljenek arról, hogy igen, Isten el fogja küldeni az ő felkent királyát. Így a babiloni bölcsek már bőven, hogy ezek a napkeleti bölcsek már tudatában és ismeretében lehettek annak, hogy nagy király érkezik. Nem véletlenül vannak ott, ahol vannak. Ezért indultak útnak. Viszont a nagy várakozás fényében vagy hevében egészen kontrasztos, ahogyan megérkeznek és csend van. Megérkeznek, és nem ünnepbe kapcsolódnak be, hanem ilyen nagy boci szemeket találnak, hogy megszületett, kicsoda? Tulajdonképpen ezek az idegenföldről érkezett pogányok, Izrael szempontjából határozottan pogányok, az első hírvivői ott, Jeruzsálemben az örömhírnek, hogy megváltó születik. És nem önfelett örömöt találnak, hanem feszültségteljes készülődést, összefut a vezetői réteg. Heródes, azt olvassuk, hogy amikor meghallotta a hírt, nyugtalanság fogja el. Van olyan fordítás, ami azt írja, hogy megzavarodott, megijedt. És tulajdonképpen mindegy, hogy fordítjuk a nyugtalanságot, meg ezt a zavarodottságot. Ez maga a szó olyan lelki megrázkódtatásra utal, aminek a valósága az nagyon szívmélyéig hatoló. Ez a gyanakó természetű fejedelem, ez nem volt közkedvelt. Ez a kegyetlenkedései miatt, ahogyan ő uralkodott, illetve a rómaiak ültették oda, ahová ültették, nem számíthatott arra, hogy majd a nép mellé áll, hogyha esetleg más király kíván az ő trónjára jogot formálni. Félt. Határozottan félt attól, hogy elveszti a királyságát. Ráadásul ennek az új királynak még jel is adatik az égre, és hozzák a hírét messze napkeletről. Az egyik írás magyarázó azt mondja, hogy és ekkor Heródes összehívatja a Sanhedrint és a névvéneit, de hogy azt mondja ez az írás magyarázó, hogy teológiai választ akar a király a politikai kérdésére, és erre a nehéz helyzetre teológiai választ keres. És a Mikeás könyvében található profécia pedig egész határozottan is tisztán mondja el, hogy hol fog megszületni majd a Messiás, és milyen jelleme lesz, milyen pásztori jelleme. Döbbenetes belegondolni, szívszorító, hogy az évszázadok óta az új királyt, a Messiást váró nép vezetői rétege ott van. Ott van a történések tüzében, melegében. És ahelyett, hogy lépésre indítaná ez őket, ahelyett, hogy örülnének, hogy tényleg, itt van, hát jó, ők hozták a hírt, de hát mindegy, hát történik, Isten beváltja az ígéreteit. Ahelyett, hogy megnyílna a szemük, ahelyett, hogy megnyílna a szívük, ahelyett ott maradnak, bezárva, egy helybe, félelmek közé szorítva, akár a mi karácsonyunk kérdése is lehetne, hogy vajon mi szabadok vagyunk-e felismerni a körülöttünk munkálkodó Istennek a kezenyomát. Vagy mi is bezárva maradunk inkább elképzeléseink és félelmeinknek a szobájába. De tovább vezet minket a történet, és egy másik kérdés is kibomlik előttünk. Hogy miért jelenthettek akadályt a történések, a bölcsek számára. Valószínű, hogy egyrészt azért, mert, ahogy már említettem, nem az ünnepi forgatagba kapcsolódnak be, az ünnepi lázas készülődésbe, ami természetes lett volna, hiszen már olyan régóta várják ezt a Messiást. És nem ugyanazzal a szívszándékkal találkoznak, amikor ők imádat céljából keresik az új királyt, Heródes is kimondja, hogy imádni szeretné az új királyt, csak egészen más, ami a szavak mögött van. És ugyan később derül ki, hogy mi is a Heródes imádásának a mozgatórugója, akkor lepleződik le tulajdonképpen, amikor már a bölcsek találkoztak és hódoltak az Úr Jézus előtt, és álomban parancsot kapnak, hogy ne menjenek oda-vissza. Illetve az evangélista leírása is sejteti, hogy tulajdonképpen eszközként akarja használni őket Heródes, hogy kémkedjenek, hogy mindent aprólékosan kérdezzenek ki, menjenek vissza, és majd ő elmegy idézőjelbe imádni, hát lábalól eltenni. Majd a következő versek tanúskodnak is arról, hogy hogyan állt ő ehhez a kérdéshez hozzá. Tehát akadályok vannak ezen az úton. Hogyan vannak a bölcsek jelen? Hogyan hat rájuk ez az akadály? Szó szerint nincs leírva. De abból, ami aztán tovább történik, abból össze tudjuk rakni a képet. Mert a tettükben, ami ezután következik, hogy tovább mennek, azt látjuk, hogy nem bizonytalanította el őket az, amit láttak a szemükkel. Tovább folytatták az útjukat Isten fiának a felkeresésére. Arra néztek, erősebb volt bennük a megtett úton tapasztalt Isten élmény és tapasztalat, mint az akadály. És ennek a következménye lehetett az, hogy nem sarkon fordultak, és vissza akkor a hazába, mert hiába jöttünk, nincs itt semmi, ami érdekes lenne, hanem arra a jelre néztek, hogy ez az Isten, ez munkálkodott, ez vezetett minket. Sőt, a proféciát is valószínű már akkor ott az udvarban hallhatták, hogy erről van profécia. És mivel Betlehembe mentek ezután, ezért egész határozottan biztosak lehetünk ebben, hogy hallották, hogy Isten ígérete, az kijelentetett, és ez igét meghalva a zsidók nem mozdulnak, Isten saját választott népe, mozdulnak csak más irányba, és ezek az idegenek pedig lépnek, mennek a hódolat útján tovább. És valahogy ennek a bölcsek által bejárt útnak a különlegessége, a miénk lehet, hogy ne ijedjünk meg akkor, mikor nekünk is vannak ilyen nehezített pályás útjaink, ahol vannak akadályok. Annyira vágyom arra, hogy Isten lelke hajoljon közel a mi szívünkhöz, és ezeket a nehezített pályás útjainkat így láttassa velünk úgy, mint amely utak az ő cselekvésének a szinterei lehetnek. Ezeket a nehéz utakat nagyon sokszor eltoljuk. Ki akarunk lépni, persze érthetően nem szeretünk nehézségben lenni. De mi lenne, hogyha azt kérdeznénk, hogy és hogy akarod megmutatni magad most ezen az úton? Mi lenne, ha kapnának ezek az utak egy egészen új mennyei perspektívát, az Isten szent lelkének a világosságában? Hogyan akarsz te ezen az úton munkálkodni, Istenem? Azt tapasztalom, hogy a fogyasztói társadalmunk egészen rányomja a bélyegét arra, hogyan mi gondolkodunk a nehézségekről. Hogy valahogy nekünk mindig a legjobb jár. A legjobb utak a legjobb élethez. És amikor nem kapjuk meg, akkor csalódottak vagyunk. Nem értjük, hogy lehet, hogy templomba járunk, hogy lehet, hogy Istent keressük, imádkozunk. És mégis olyan dolgok történnek velünk, ami nehéz, ami megolvasztja a szívünket. Miért jut nekünk kihívásokkal teli, akadályozott út? Nem igazságtalan az Isten? És igen, hogyha üzleti szövetséget, szerződést kötöttünk az Istennel, akkor ez igazságtalan. Hogyha azt mondjuk, hogy igen, én adom az időmet, adom a pénzemet, adom az energiámat, és te légy szíves, ugyanilyen mennyiségben adjad az áldásaidat, akkor Isten felrúgta a szerződést, igen. És az adósunk, és haragudhatunk. De vajon üzleti szerződésre híve önmagával Isten? Lehet, hogy nem, soha nem vallanánk be magunknak, hogy így állunk Istenhez. Csak a szívünk mozgásaiból lehet erre következtetni. Amikor rázzuk az öklünket Isten felé, amikor dühöngünk és hátat fordítunk, hogy miért engeded meg? Pedig ez az Isten minden utat fel akar használni az életünkben. A jót is, és a nehézségekkel teli utakat is arra, hogy önmagát ismertesse meg, hogy önmagát adja, hogy a szívének szeretetéből, valóságából ott is, abban és azon az úton munkáljon életet számunkra. Igen, a megengedő kegyelmébe beleférnek a nehéz utak is. De nem azért engedi meg Isten, hogy ott összeroppantson alatta minket, hanem azért, hogy hozzá magához, önmagához közelebb vonjon általa bennünket. Egy könyvet olvasok, és nagyon érdekes az a kép, amit hoz az életünk nehéz történéseivel kapcsolatban. Hadd olvassak fel ebből egy részt. Az arany tisztításakor az első lépés az, hogy porrá zúzzák. Összekeverik egy salakosító adalékkal. Azután a keveréket egy kemencébe helyezik, hogy magas hőfokon megolvasszák. Az ötvöző anyagokat és a szennyeződéseket magához vonza a salakosító anyag, és a felszínre emelkednek. Az arany, ami a nehezebb, alul marad. Isten megtisztít minket szenvedések, próbák és nyomorúságok által, amelynek a hősége elválasztja az olyan szennyeződéseket, mint a meg nem bocsátás, viszály, keserűség, harag, irigység, mindattól, ami már Krisztus jellemeként a szívünkben van. Nagyon különleges ez a kép. És nagyon nehéz nekünk így tekinteni a mi útjainkra. De mégis ez a történet, a napkeleti bölcseknek az útja, itt karácsonykor erre hív most minket, hogy ezeket a nehéz útjainkat ne kivágni akarjuk az életünkből, hanem hívjuk és várjuk bele a Szentléleknek a világosságát. És tegyük kérdésként fel, hogy mit akarsz magadból megmutatni ezen az úton? Közelebb akarsz vonni? Lehet, hogy a szívem ezt nem érzi, de a tudatommal már tudom. Munkáld ezt. Kérhetjük, hogy a szívünkbe ilyenkor a bizalom ne kihűljön. Mert amikor ilyen nehéz utakon járunk, akkor a bizalom kihűl. De kérhetjük ezt is a Szentlélek Istennek a jelenlétébe, hogy munkálja a bizalmat, hogy Isten akkor is munkálkodik, amikor az útjaink és amit szemünkkel látunk, nem ezt támasztja alá. Ő magából meg akar mutatni nekünk, egészen közel vonni magához az útjainkon keresztül bennünket. És ez az út vezet el az imádásig. Végül harmadik pontként, ahogyan megteszik az utat, ahogyan az akadályok ellenére úton maradnak, mennek tovább, mert arra néznek, amit Isten tett, és nem arra, amit a fizikai szemükkel látnak, és érkeznek meg az imádásba. Ez az úti cél, az imádás. Isten hatalmának erejével tovább munkálkodik a bölcsek útján, és megerősíti őket. Az a csillag, amivel vezette őket, újra feltűnik. Olyan, mintha azt mondaná, hogy lehet, hogy nem láttok Jeruzsálembe semmit, ami arra mutat, hogy itt mennyei ünnep van, de a csillag újra megerősíti. Újra feltűnik, és vezeti őket addig a helyig, ahol maga Jézus van az édesanyjával, a szüleivel. Azt olvassuk, hogy amikor látták a csillag vezetését, majd megállását, igen nagy örömük volt. Ez a szó, ami itt van, ez ilyen nagyon heves örömöt jelent. Ez nem csak ilyen mosolyogjunk, de jó, hanem mint amikor kiugrik a szív a helyéről. Ezt is mondanánk van, hogy így kiugrik a szíve a helyéről. Annyira örültek annak, amikor látták, hogy a csillag célba vezeti őket. Lehet, hogy történik fizikai, valóságos, földi szinten valami, de Isten belelép ebbe a történésbe, és adja a jelét annak, hogy ő hatalmas Úr. Bemennek a házba, és tiszteletük, hódolatuk jeléül leborulnak. Leborulnak, és nem nézik azt, hogy mi van a házban. Hiszen nem palotába érkeznek, nem előkelő helyre érkeznek, nem finom pólya az, ami körbeveszi Jézust, valószínű, hanem az útközben megszerzett Isten tapasztalat már nem ezekre a külsőségekre irányítja a figyelmet. Megtanultak máshogyan nézni, máshogyan keresni az Istent. És nagyon érdekes, hogy aki elé oda borulnak, az egy tehetetlen kisgyermek, aki kiszolgáltatva ott fekszik az édesanyja karján. Aki abban a pillanatban valószínű, hogy csak így alszik és sír, ahogy az újszülöttek a napjaikat tölteni szokták, vagy sírnak, vagy esznek, vagy alusznak. És ezek a bölcsek ezt az újszülött, kiszolgáltatott csecsemő királyt ünneplik, borulnak le, fejezik ki a hódolatukat. Annyira különleges, hogy az igazi szeretet, imádat, hódolat, az mindig keresi a kifejeződés útját. Érdekes megfigyelni azt, hogy az a szeretet, ami bent marad, az nem életképes. A szeretet, az imádat, a hódolat mindig keresi az utat. Hogy utat törjön afelé, aki iránt az érződik, vagy aki iránt érzi azt az ember. Kapcsolat. Kapcsolatban születik meg, igazándiból is lesz életessé, mind a szeretet, mind pedig a hódolat. Tehát ezek a bölcsek még semmit nem látnak abból, hogy a fájdalmak férfia, amikor felnő az a csecsemő, hogyan hordozza el az emberiségnek a bűnét. Még rejtve van, de ott vannak és hódolnak és imádnak. De mi már tudjuk azt az utat, amit Jézus bejárt. Hosszú utat járt be. Milyen nagy utat tett meg Jézus, mekkora utat kellett megtennie ahhoz, hogy átlépjen a mennyei valóságból a földi töredezettségbe. Ezt olvastuk a lekcióba, hogy a menny dicsőségét ott hagyta, ahol angyalok imádják. Csak ilyen egyszerűen, ahol mindene megvolt. Ahol ott volt az a tökéletes szeretet kapcsolat harmónia, ami csak az Istennél van. És ott hagyja, és felvállalja azt, hogy emberré lesz törékeny, kiszolgáltatott csecsemővé, aki még azt se tudja mondani, hogy éhes vagyok. És aztán vállalja azt, hogy ugyanilyen kiszolgáltatottként függ a kereszten, hogy ne téged sújtson, és ne engem sújtson az Isten haragja a bűneinkért. Olyan szomorú, hogy hozzászokik a szívünk az evangéliumhoz. Olyan jó lenne, hogyha újra és újra Isten lelke életté tenné számunkra, mit jelent, hogy testé lett Jézus Krisztus, hogy vállalta a küldetést, hogy önmagát megalázva az Atya akaratát beteljesítette, Isten üdvözítői szándékát, helyreállított tervét elhozta, vállalta a korbácsot, vállalta a keresztet, vállalta a halált. Milyen utat tett meg Jézus? Milyen volt az ő útja? Akadályokkal teli? Ja, igen. Nem is akármilyen akadályokkal teli. Az ördög mindig azon dolgozott, hogy mozdítsak ki a céljából, hogy céltévesztett legyen Jézus élete is. Azon dolgozott, hogy örökre maga alá temesse Jézust. A bűn és a halál. Csak nem számolt. Nem számolt azzal, hogy az Atya felmagasztalja Jézust. Nem számolt azzal, hogy van feltámadás. Nem számolt azzal, hogy Jézus feltámad a halálból. És ezzel szétzúzza a legnagyobb fegyverét, az ellenségnek, a halált. Milyen utat tett meg? A megváltás útját tette meg Jézus. Milyen akadályokkal? Áthidalhatatlan, számukra átléphetetlen akadályokat lépett át. Azért, hogy beöleljen minket az Isten szívének szeretetébe. Hogy mind az a szabadítás, mind az a valóság, amit megálmodott felőlünk, az a miénk legyen. Adja meg nekünk ezen a karácsonyon is, és aztán az ünnepek után is, életünk minden napján, Isten az ő szent lelke által, hogy másképp tudjunk az útjainkra nézni. Hogy úgy tekintsük azokat, mint amik lehetőségek arra, hogy Istent jobban megismerjük, mint amik színterei az ő kijelentéseinek és az ő hatalmas tetteinek. És adja meg nekünk azt is, hogy mindaz a szeretet, ami válaszként bennünk születik a nagy szeretetre, hiszen Isten a nagy ajándékozó. Ő adott először a legdrágábbat, a szüljön bennünk olyan válasz szeretetet, ami mindig utat tör magának, ami keresi a kifejeződést. Milyen jó ez, amikor az ember szerelmes, mindig keresi, hogy tudja kifejezni a szerelmet. Na hát adjon ilyet nekünk, mindannyiunknak, Isten szent lelke, hogy keresse a szívünk, hogyan tud kifejeződni az az imádat, az a hódolat, amivel a napkeleti bölcsek is érkeztek. Legyen így. Ámen.
Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy most itt lehettünk a te asztalodnál. Köszönjük neked, hogy hallhattuk, hogy nem csak mi igyekeztünk ebben az elmúlt néhány hétben felkészülni erre az ünnepre, nem csak mi szerettünk volna megérkezni valahogy karácsonyba, hanem köszönjük, hogy hallhattuk, hogy te milyen utat tettél megértünk. Köszönjük, hogy neked fontosabb volt a mi életünk, mint a mennyei dicsőség. Köszönjük, hogy te azért lettél szegényé, hogy minket meggazdagíts. Milyen gazdaggá tettél minket azáltal, hogy hallhatjuk az örömhírt, hogy hallhatjuk, hogy van a bűneinkre bocsánat, hogy van a halál után élet, és hogy te vársz minket a te országodba. Köszönjük neked azt is, hogy már itt, azokon az utakon, amiket most járunk, már ezeken az utakon is a te országodnak a polgárai, a te családodnak a részesei, a gyermekeid lehetünk. Urunk, taníts minket, hogy úgy folytassuk az utat, hogy már a tieid vagyunk. Erősíts minket, hogy valóban újra és újra rácsodálkozzunk arra a mérhetetlen nagy kincsre, amit te adtál nekünk önmagadban. Könyörgünk, Urunk, azokért, akiktől talán most ez távolabb van az ünnepnek az üzenete, akik nehezebben élik meg azt, hogy egyedül vannak, hogy magányosak. Urunk, erősítsd őket azzal, hogy mielőtt megszülettek, te már társadnak választottad őket. És kérünk azokért, akiknek ez a magány abból fakad, hogy elveszítettek valakit. Urunk, te légy az, aki letörölsz minden könycsepet a szemükről. És könyörgünk, Atyánk, azért, hogy te őrizd meg a te népedet, őrizd meg minket a betegségek, a nehézségeink, a problémáink közepette is. És arra kérünk, hogy mindeközben formálj bennünket, hadd hasonlítsunk egyre inkább rád, Úr Jézus Krisztus, aki önmagadat adtad. Kérünk így, őrizd meg bennünket ebben az ünnepben, és ezután is, és add, hogy vágyjunk mi is egyre inkább közelebb kerülni hozzád, mert hisszük, hogy te erre vágysz. Köszönjük, hogy megváltottál bennünket, és hogy gondod van ránk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.